A Pasadéti Református gyülekezet nevében szeretnék mindenkit köszönteni, a gyülekezet tagjait, a vendégeinket, és megtisztelt szeretettel Horkai Sámuel testvérünket, aki az előadást tartja majd, Reformátusok Kárpátalján a Monarchiától a Szovjetunióig, majd ő magáról is mond néhány személyes jellemzőt, az előadás során sok mindent hallunk Kárpátaljáról. Hálásak vagyunk Istennek, hogy megérkeztetek, és hogy elkészítette számunkra rajtad keresztül ezt az előadást. Ha valaki először van közöttünk, szeretném mondani, hogy most fogunk énekelni, egy rövid igei gondolatot meghallgatunk, azután az előadást, és az előadás végén van lehetőség kérdésekre, illetve valószínűleg utána is esetleg még a legvégén személyes kérdésekre is. Általában így szoktuk. És mielőtt Isten ígét felolvasom, és meghallgatjuk az ő személyes üzenetét az áhítatban is, a 89. Zsoltárt keressük ki a református énekeskönyvből. 89. Zsoltár, ennek az első versét énekeljük most az előadásunk elején, majd közben is lesz ének, ez be lesz jelentve, illetve a legvégén is Kárpátalja himnusza. 89. Zsoltár első vers, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltál mindenkor hirdetem, mert mondom, hogy megáll mind örökké irgalma. Melyet úgy megéri, hogy megálljon minden nap, és hogy mind az égi erősíted megtartod. Teszed igazságod, és a te fogadásod.
A református kalózunk szerint mai napra kijelölt ige szakaszából a Jeremiás könyve 50. részéből két bibliai verset olvasok, 33. és 34. verseket. Ezt mondja a seregek ura, megnyomorítottak az Izrael fiai és Júda fiai együtt és mindnyájan, akik fogságra vitték őket, belérük ragadnak, nem akarják őket elbocsátani. De az ő megváltójuk erős, seregek ura az ő neve. Bizonnyal felveszi az ő perüket, hogy megnyugtassa a földet, és Babilon lakóit megrettentse. Jeremiás könyvében a végén ítéletes proféciák hangoznak, az 50. 51. részekben Babilon pusztulásáról beszél, de nagyon fontos, akkor Jeremiás az Úr lelkétől vezetve, amikor nem sokkal korábban elvitte Babilon királya Júdát, elpusztította a templomot 586-ban, és még a 80-as években a próféta meghirdeti ezt a proféciát. És hogy hallottuk, Babilon pusztulása azért is kell, hogy bekövetkezzen az ítélet miatt, mert Isten így akarja az ő népét megszabadítani. 538-ban Círus méd-perzsa uralkodó hazaengedi majd Júda fiait. És ahogy hallottuk ebben a két versben, az egész két részt is felolvashattam volna, a seregek ura szólal meg, aztán pedig megtudjuk, hogy fontos, hogy őt seregek urának láthassuk, de ez a kifejezés hagy ragadjon meg mindannyiunkat, és vigyük haza magunkkal, Kárpátaljára is gondolva, de az ő megváltójuk erős. Seregek ura az ő neve. Az, hogy neve valakinek, Istennek a neve, ez kétszeresen is kiemeli az ő személynek a tulajdonságát. Seregek ura, az ő megváltójuk. Az ősi héber kifejezésben a megváltó rokon. Az a kijelentés van itt, hogy valaki, akivel rokoni kapcsolatban vagyunk, és ezért segít a bajban. Megvásárol, hogyha rabszolgaságra adtak el az adósság miatt. Jobb volt, aki ezt a kifejezést használja, amikor azt mondja, tudom, az én megváltóm él. Miért kellett ilyennek lenni Istennek, a seregek urának? Mert Babilon nem akar elengedni Júda fiait. De jön az ítélet, és el kell kénytelenül elengedni, mert Isten erősebb. De mindez profécia. Júda népe még ott van a fogságban. Nekünk könnyű, mert mi már olvasjuk a Bibliában, de ők képzeljük el, hogy még eltelnek évtizedek, és még mindig nem teljesedik be, de a profécia miatt reménység. És azt gondolom, hogy Kárpátaljára is gondolva, most is a számunkra, de amelyennél még fontosabb mindannyiunk személyes hitéletére vonatkoztatva, hol van szükséged szabadításra? Akármilyen kérdésben, testi dolgokban, munkahelyi, családi viszonylatokban, vagy egyáltalán lelki dolgokban. Azt mondja itt az ige, de az ő megváltójuk erős. Seregek ura az ő neve. A megváltó rokon, és olyan jó kimondani, Jézusban lett legteljesebben számunkra valósággá. És az Úr Jézus nem csak fogságból szabadít, hanem a bűn rabszolgaságából, a bűn fogságából is. Jézus attól a sátántól is szabadítani tud, aki mindig ott van azok mögött, a diktátorságok mögött, nagyhatalmak mögött, akik bántani akarják az Úr népét. A lelki hatalmasságok. Nem test és vérrel van tusakodásunk, olvasjuk az Efézusi levélben. De Jézus, nagyon érdekes, persze ott görög nyelven olvasjuk az Újszövetségben, nem beltűnő használja ezt a kifejezést, az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, és amilyen van, békességben van, de jön a nálánál erősebb. Jézus az erősebb. Itt a proféciában megváltó, aki erős, Jézusban, az eljött Messiásban, aki miatt egyébként Isten az ószövetségi népét is hazavitte a fogságból, helyreállította őket és hazavitte, hogy köztük szülessen meg a Messiás. Ő az erősebb. Te bízol-e ebben a Jézusban már, vagy esetleg még nélküle élsz mindig? Én többször is voltam Kárpátalján pár hónapja is. A Kárpátalján élő magyarok közül sem jár mindenki hitben, sajnos, de vannak sokan hitben járók is, és egészen másképp tudják átélni a mostani nehézségeket, bajokat, igazságtalanságokat, a háborús helyzet miatt is, és a sokféle döntések miatt is, mert ők is hihetik ezt az igét. Reggel, amikor újra néztem ezt a kijelentést, illetve napi csendességben, olyan hálát adtam az Úrnak, hogy a kárpátaljai testvéreinek is igaz ez, erős megváltójuk van számukra is. Imádkozzunk! Magasztalunk azért, mennyei édesatyánk, hogy te nem csak az ószövetségi időben voltál néped számára erős, megváltó, megtartó, szabadító, hanem most is. Köszönjük neked, Urunk, hogy ha a mi személyes életünkben tapasztalhattuk szabadításodat, áldunk, hogy Jézus neve ezt jelenti, szabadító. Bocsásd meg, ha még mindig nem akarunk bízni benned bármiben is. És arra kérünk téged, hogy az előadás során is hagyd ragyogjon fel a te szabadító személyed, megtartó voltod. Hálát adunk, hogy itt lehet az előadónk, elhoztad, köszönjük, hogy felkészülhetett. És arra kérünk, hogy ezután, az előadás után is még inkább buzdíjunk fel az imádságra, másokért való könyörgésre, Kárpátaljáért való könyörgésre is, Urunk, ezekben a mostani, ottani nehéz helyzetekben. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt lehetünk, és kérünk téged, add a te áldásodat mindannyiunkra, előadónkra. Amen. Átadom a szót előadónknak.
Köszönöm szépen. Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a pasavéti gyülekezetet, a kedves vendégeket. Hát engem Horkai Sámuelnek hívnak. 71 éves nyugdíjas gépészmérnök vagyok, Kárpátaljáról, Beregszászból. Áttelepülőben Magyarországra. A teljesség kedvéért ad tegyem hozzá. Református lelkész családban születtem. Édesapám Horkai Barna láger viselt, esperes, szintzetes teológiai tanár volt. Hívő családban nőttem fel, Nagyszőlősön. Nyolcadik éves koromban láttam először édesapámat. Hetedik hónapos terhes volt édesanyám velem, mikor apámat elvitték kihallgatásra x-szer, és egyszer csak úgy nem jött vissza. Érettségiztem. A Baltikumban, Észtországban elvégeztem a műszaki egyetemet. 3 évet ott ledolgoztam, akkor is szovjet törvények szerint. Hazajöttem Kárpátaljára. És bizony már jó ideje nyugdíjas vagyok. Egy vállalatnál dolgoztam. Később, mikor összeomlott a gazdasági rendszer, volt Szovjetunióban. Óraadó gimnáziumi tanár is voltam, és óraadó főiskolai tanár. 25 éve idegenvezetek. A kárpátaljai magyar idegenvezetők munkaközösségének vagyok az elnöke. Ebben a minőségemben ért ez a nagyon megtisztelő felkérés a pasavéti gyülekezet részéről, hogy nem tartanék egy előadást. Hát Vicián Miklós testvéremmel egyeztetve többször is ebben a témában állapodtunk meg, hogy a Kárpátalja és a kárpátaljai reformátusok története az utolsó 100 évben. Lehetetlen ezt egy elfogadható időkeretben elmondani, még a tőlem is szükszavobbaknak, azért meg fogom próbálni, legalábbis a fontosabb momentumokat kiemelni. Hát, hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők, tisztelt vendégek, kedves gyülekezet! A Kárpátalja kifejezés ebben a vonatkozásban még 100 éves sincs. Nem volt ilyen vidéke a történelmi Magyarországnak, hogy Kárpátalja. 1920-ban jelenik meg a Podkárpatská Rusz csehszlovák cseh kifejezés tükorfordításaként. Kárpátalja ma Ukrajna legnyugatibb, mondjuk úgy, hogy megyéje. A megyeszékhely Ungvár. Oroszul Uzsgorod, ukránul Uzhhorod. Ha megnézzük ezt a térképet, a Kárpát-medence térképe, a történelmi Magyarország, ugye? Felül jobb oldalt, sárga vonallal, az északkeleti felvidék, pirossal a mai Kárpátalja területe. Nem követi sem a tájegységet, sem az etnikai határokat, sem a földrajzi határokat, maga Kárpátalja. Tulajdonképpen egy mesterségesen összetákolt terület, egy mesterségesen összetákolt államban. Nos kérem, ezek a mai határok. Ott van Kárpátalja, Ukrajna részeként, Magyarországot megismerjük. Ugye? Zöld vonal az északkeleti felvidék, Kárpátaljától keletre Szlovákia, fölötte Lengyelország. Nos, ez van Kárpátalja kiemelten. Az északkeleti felvidék a mi hegyvidék. Ennek a középső részét foglalja el majdnem teljes egészében. Az északkeleti felvidék nyugaton átnyúlik. Szlovákiába, délkeleten lenyúlik Romániába. Ehhez hozzá van csapva, látjuk a zöld felületet, Kárpátalja délnyugati sávja. A Szatmár-Bebegi síkságnak az északi sávját úgy hívják, hogy a Tiszahát. Ez majdnem teljes egészében Kárpátaljához tartozik. A történelmi Magyarország 4 vármegyéjéből tákolják össze. Itt vannak a vármegyék, a neve nincs kiéve, a Kárpátalja ott van északkeleten, tetszenek látni. Ung megye nyugaton, Bereg, Ugocsa és Máramaros, valamivel több, mint a fele, ugyancsak Kárpátaljához tartozik. És most jön még Csehszlovákia tartományai. Így nézett ki Csehszlovákia. Jó hosszú egy ország volt, 1500 kilométernyi fölött. Jobb oldalt ott van a legkeletibb tartomány, ez volt a Podkárpatská Rusz, nagyon nehéz magyarra lefordítani, értelemszerűen mondjuk úgy, hogy hát Kárpátok alatti keleti szláv terület kicsit nyakatekert. Nos, barátai, maga a vidék nagyon régen lakott, röviden csak annyit, hogy Kárpátalján van Közép-Európa legjelentősebb, Európa második legjelentősebb korakőkorszaki lelete. Új kőkorszaki leletek is vannak, bronzkor, vaskor, és így tovább. Bocsánat, a vaskor, bronzkor, és hadd ne soroljam. jön a honfoglalás, mint a vidék legjelentősebb eseménye. Kárpátaljának, ukrán barátainknak is megvan a maguk dákoromán elmélete. A csehek nem tartották szükségesnek, hogy ilyen elméleteket gyártsanak, ők csak elhozták a demokráciát és a kultúrát, ahogy ezt úgy maga-maguk mondták és állították. A szovjet rendszer már igényelt egy kis történelmi alátámasztást is a többek között, ősi szláv föld. Ukrán barátaink erre rátettek egy lapáttal, ősi ukrán föld. Akinek van karfája, kapaszkodjon, mert nem csak Kárpátalja ősi ukrán föld, hanem Debrecen, Eger, Békés Csaba, na, Csongvádot nem mondom, mert szláv neve van. Úgyhogy meg is kérdeztük egy előadáson, hogy hát minek ez a szerénység, és akkor hol van Bécs, München, Strasbourg, Brüsszel. Ugye, miért állunk meg a Dunánál? Ami viszont tény, amennyiben van a lakossága van a vidéknek, a honfoglalása gondolok, ez a lakosság igen gyér, akkor szintjén jelentős, ugye, nem a 21. században vagyunk, viszont bizonyított tény, mert vannak ám, akik ragaszkodnak a történelmi tényekhez, hogy vagy nyugati szlávok, vagy déli szlávok. Pontosabban vagy a nyugati szlávok elődei, vagy a déli szlávok elődei. Na, eldöntik, okosabbak leszünk. Erről ennyit. Magyarországnak a szerves része. Igen, sok fontos történelmi esemény kötődik a mai Kárpátalja területéhez. Hát ugye az északkeleti betörések, besenők, kúnok, jászok és egyéb finom népek, Batukán és Bájos csapata ugyancsak ott lovagol be, Krimi tatárok többször is. Tatárhágon, Vereszkei hágon, Usoki hágon, Toronyain, több hágó is van. A tatárjárás elpusztítja, kiírtja gyakorlatilag a lakosságot. Fénykorát, világkorát éri a vidék egyik kedvezőbb történelmi konstelláció. Az első Anzsú király, bocsánat, a második, Károly Vóbert már rendet csinált, de igazán Nagy Lajos futtatta fel, Lajos királyunk, amikor Lengyelországban voltak elintézni valói, ugye, udvartartást tart az édesanyja, például Beregszázban is Munkácson. Városi kiváltságok, paulosjog, vásárjog, stb. Jön a Mohácsi rész, és megkezdődik a vidék legkeservesebb korszaka. Nevezetesen. Nyugaton a haus, ez a huszti református templom. A római katolikusnak épül, Szent Erzsébet. Templomnak hívjuk mai napig. Érdekes feskók is vannak. Benne nagyon szép erőt templom, kőfalal van körülvéve. Szovjet barátaink a kőfalat eldobják, elbontják városrendezés címén. Aztán egy kicsit bejebb hozzáépítik már 89 után. Nos, ugyanis az erdélyi fejedelemségnek megállapodása van a portával, fizeti az adót magyarul, és van egy kis mozgástere, politikai, gazdasági, és főleg katonai. Igen ám, de Bécssel megállapodás nincs. Hát a nyugati rész, az ungi rész, a drugetek, ez ott egy örökös főispáni család, ezek inkább Bécshez húznak, hát ott van az ungvári vár, ugye? Nem szimpátia kérdése volt. Máramaros, a keleti rész, az az erdélyi fejedelemséghez tartozik inkább, és bereg ugocsa a kettő között, az hol ide, hol oda. De a legborzasztóbb az, hogy vonulnak a hadak, pusztul a lakosság, vannak falvak, hogy négyszer kell újjátelepíteni 100 év alatt. Hölgyeim és uraim, a kurusz háború előtt közvetlenül, kurusz szabadságharc előtt, 1600-as évek vége, Lipót a császár, aki eperesen karóba húzott. Ugye, Karaffa, az északkeleti császári főparancsnok, Antónió Karaffa. Ebben az időben, azon a területen, ahol a mai kárpátaljai magyarság összefüggő egységként, etnikumként él, ez jelenleg olyan 110 ezer, 120, 3,5 ezer ember él. Ezt majd még megfejeli egy pestis járvány, úgyhogy nagyon éhséges idők is sújtják a vidéket. A reformáció nagyon korán elterjed az északkeleti részen. Hát ugye közel van Bécs, bocsánat, közel van Debrecen, Sárospatak. Na meg hát bocskai hajdúi is tették a dolgokat, ugye? Később tökölt kurucai, ezek se voltak éppen bérmálkozó kis leánykák, bocsánat, konfirmáló, hadd legyen. Ugyanis, ahogy az egyik történész nem a leírva, de szóvélek megjegyezte, mocsavas a vidék ugyanis, tisztaszabályozás előtt vagyunk, erősen mocsavas az alföldi vész, hogy a labanc nem ment be, vagy ha bement, nem jött ki. De van itt egy fontosabb ok is. Hát ugye az, hogy ott van a Husztivár, és ott van a Munkácsivár, és védi az úgynevezett só útvonalat. Nos kérem, ez azért fontos, mert mikor vonulnak a hadak, vagy a Habsburgok, ugye támadják az erdélyi fejedelemséget többször is egyébként, akkor ezek a várok katonailag a vidéket biztosítják. A Huszti vár, ez egy nagyon, az erdélyi fejedelemség legjelentősebb katonai erőssége. Félelmetes egy vár, nem hiába írt a Kölcsey a versét, amikor meglátja a düledékeket, ő már csak a romokat persze. Ide tartozik még, hogy 1552-ben Beregszászban, a beregszászi immában ismét római katolikus, akkor református templommá vált templomban tartják az első magyar protestáns zsinatot 1552-ben bizonyos Kálmán Csehi Sánta Márton. Később Debreceni püspök lesz. Két zsinat is van egymás után. Hát az nem az egész ország, akiket tudott elért, és igen fontos kánonjogi kérdésekben döntenek. Többek között a második zsinaton eldől, hogy nem a nem a luteri evangélikus irányvonalat követik, hanem a kálvini reformátust. Állítólag az is belejátszott, hogy nem kell a német, azt már ismerjük, Calvin ugye francia volt. De ez én nem hivatalos, hogy is mondjam, kiadványban olvastam, ez csak úgy beszélgetés. Keretén belül hallottam. Mondanom sem kell, hogy református embertől. Nos, barátaim! Az első protestáns gyülekezet a Huszti. Ebben a templomban, amit látunk. Bizonyos Huszti Lovász Tamás prédikátor. 1532. A második a Viski. Majd lesz a templom is később. A harmadik a Técsői. 1534. Meglehetősen korai gyülekezetek. Még protestánsok, nem reformátusok. Zsinat előtt vagyunk. A másik ok, hogy a német sókereskedők terjesztik a tanokat. Már a magasban sóbányák vannak, három is van, Aknasovatag, Rónaszékhez, Romániához kerül, a legnagyobb, bocsánat, igen, Aknasovatag, Rónaszék, Románia és Aknaszlatina, az itt maradt Kárpát-alján, az a miénk. Vízzel elöntve, már 8. éve, omlások, stb. Ott már a kommunizmus fel is épült. A kis sóbányában úgy néz ki, na de erről ennyit. Nos, azon kívül élénk kereskedelmi és egyéb kapcsolatok fűzik már a most Erdélyhez. Például ugyanis Nagyszebenből is telepítenek Viskre, kimitatább betörések, tatárjárás és egyéb okok ágán-bogán. És Nagyszebennel tartják a kapcsolatot, majd úgy mondanánk, hogy testvérvárosok. Na, csak fesztiválmentesen zajlott akkor a kapcsolat, máson volt a lényeg. Protestánsok lesznek. Tulajdonképpen azért református a kárpátaljai magyarságnak több mint kétharmada, közel háromnegyede, nem akarom kedves római katolikus testvéreket persze sértegetni, félreértés ne essék, mert az ellenreformáció odáig nem jutott el. Nem győzte a császár katonával. Azért fogalmazok ilyen nyersen, mert közben az óma is ketyeg. Nos, barátaim, telnek múlnak az évszázadok, Magyarországot megismerjük, ami piros, az 50% fölött, ami sárga, az már csak 16% fölött. Mondanom sem kell, hogy a magyar lakosság aránya. az Ung forrás völgye. Egyébként a Bodrognak az egyik ága. Öt ága van a Bodrognak. Ung, Latol, Szalabosz és így tovább. Tokajnál ömlik a Tiszába. A lengyel beszkidek egyik csúcsáról, a Vél-Karafkáról van levéve. Nos, Kárpátaljához köthető, ha nem köthető, innen indul a Rákóczi szabadságharc. Itt is ér véget, 1703-1711. Csendesebb idők következnek a vidékre. A szabadságharcnak egy csatája zajlik a mai Kárpátalja területén Munkács mellett. Kiegyezés, megépülnek a vasutak, elég jelentős gazdasági fejlődés indul be. Malmok, fűvésztelepek, ispotályok, ezek kórházak. Felé megépül az első villanytelepunk Váron, Távirda, és itt tovább. Sohasem volt a Kárpát-medence, azaz a történelmi Magyarország legfejlettebb vidéke. De oda tartozott. Ezért, mert más a mentalitás, a gondolkodás módja a kárpátaljai, mi ruszinnak mondjuk a kárpátaljai ukránokat, mint a hágontúliaknak, hadd fogalmazzak szépen, amúgy egymás közbentieknek nevezzük őket, keletiek, és így tovább, mivel hogy nem Kárpátalján látták meg a napvilágot, ugye? Ezt azért mondom, mert ennek mindig is aktualitása volt, mint olyannak. Nos, barátaim, ezt volna tehát a reformáció, mint olyan. Továbbá, az is erősen belejátszik, hogy a kárpátaljai magyarság többsége református, hogy az olyan kiválóságok, erdélyi fejedelmek, mint Bocskai, Betlen és a Rákócziak tevékenysége jelentős részben a mai Kárpátaljához köthető. És hadd említsek meg egy örökös ugocsai főispáni családot, nevezetesen a Perényieket, ezek kemény protestánsok. Meg is szívják. Élnek a leszármazottai a mai napig. Perény is, így mondta, a legismertebb figura, pontosabban a történelmi alak, aki 1849. április 14-én a debreceni nagy templomban a felső tábla akkor még alelnökeként aláírja a Kossuth-féle függetlenségi nyilatkozatot. Ugocsai nagyszülőség ember volt, kárpátaljai főispán. Hajnaú kivégzi. 1849. október 24. Azon a napon, amikor Batthyány Lajos nagyon lövik. Ugyanott, az új épületben. Nos. Hát a kék. Kék? Az ukránnak mondható lakosság. Zöld a román, piros a magyar. A 2001-es utolsó népszámlálás. Hasonlítsuk össze. 1869 balva, több mint egy negyede magyar a mai Kárpátaljának, és 2001. Lecsökken a német ajkú lakosság is. Mi sváboknak hívjuk őket. Kis türelmet. Es nemzetiség összetétel, érdemes megnézni a városokat, még magyar a többségük. Ahol 50% fölötti a lakosság. Piros a magyar, sárga az ukváruszin, és van ott egy zöld folt, ezek a mára marosi románok. A Tisza van hó alatt. Egyesül a fekete és a fehér Tisza, körülbelül 12-13 kilométerre lejjebb, pontosabban délre. Balba a Poloninka, jobbra a Butin-havas. Nos, barátaim! És akkor elkövetkezik az első világháború vége, és ennek az idillikus állapotnak vége szakad. A katonaságot Kárpátalján is szélre kevesztik. Mi legyen a vidékkel? Elsőként a románok szállják meg. Már 18 végén megjelennek a románok, 19 januárjában már bevonulnak Máramaros szigetre. A csehek január 12-én vonulnak be Ungvára, elég későn, ugye? A románok a munkácsot is elfoglalják, hát elfoglalják, hát nem volt ez foglalás, inkább bevonulás volt. Katona sehol. A Máromaros szigeti főispán, pontosabban az alispán, összevonja a csendőrséget, mert az hozzátartozott. Az alispán közbelép, a főispán közbelép, a kábai kormány utasításával nem állunk ellent az Antannak. Rengeteg ilyen esemény van. Engedjenek meg egyet. Mielőtt az irredentizmus ordító vágya érne, nem magyar nyelvterület, ukrán ruszin nyelvterület. A keleti nyelvjárás az a bizonyos hucó. Tiszalonka a község neve. Már a 910-es népszámláláskor is több mint 2000-es a falu. Jó nagy falu. A máramarosi havasok tövében, ahol Tisza kiér a máramarosi medencébe, gyönyörű vidék. A falu ketté van vágva jelenleg, már jó ideje, lassan 100 éve. Jelenleg egyik fele a falunak Románia, a másik fele Ukrajna, akkor Románia, Csehszlovákia. Egyik oldalon a krumpliföld, bocsánat, a burgonyaföld, a másik oldalon a kaszálló. Egyik országban az istálló, a másik országban a lakóház. És itt tovább. Középen a híd. Cédulázás. Útlevél felmutatás. Szénázó villa a hátán. Szuronyal döfködik a szekevet, szekít be a zsákot, és itt tovább. Amikor a románok befonulnak Lonkára 19. januárjában, 22 katona és egy román százados. A román százados kiporosított ajkak, kölni bűz, az arca kipuderezve, fűző, ezek így jártak. A katonákon bocskor, puska malcakon. Amikor szélnek ereszti a kárai kormány a magyar hadsereget, 18. november elején, hazaöszöllenek ezek a ruszin katonaviselt legények, fiatal emberek, és nagyon sokan hazahozzák a fegyverüket. És mindenféle kóbor katonák, meg rabló lépség fosztogatott éjjel, hatóság nincs, katona nincs, ugye rettenetes állapotok uralkodnak, és ezek szerveznek, ma úgy mondanánk egy fegyveres polgárőrséget, akkor úgy mondták magyarul, hogy különítményt. És amikor megjelenik a román százados a katonákkal, akkor a jegyző az egyik kölyköt elugrassza a különítmény parancsnokához, aki törzsőrmesteri rangig viszi, aki hazahozta a golyószóróját, bizonyos Mikolasz Laszárcsuk. Na hát, erről sehogy se lehet elmondani, ugye, hogy ezek az ősei Árpád apánkkal lovagoltak be a Vereszkei hágón. Echte ruszin hucu társaság. És megjelenik 3 katona. Az őrmester, meg 2 puskás csatár. Állnak a fal mellett, mint a szöveg. A román százados folytatja, hogy most Románia, már egy nagy Románia lesz, és ez lesz, és az lesz, és mondja magáit. Ezek nem szólnak egy szót, csak állnak a fal alatt. Öltelik vagy 5-6 perc. És az őrmester a golyószórójának a szíját így az ujjából így megigazítja. Csend lett. Eltakarodnak. Vissza Máramaros szigetre. 3 fegyveres helyi ruszintó. Az őrmester egy ebóhába volt. A 2 katona már, hogy úgy mondjam, civilbe. Ilyen is volt. Nos, kedves barátaim, tisztelt hallgatóság, az idő is telik közbe, ha nincs ellene kifogásuk, hadd javasoljam jó szívvel, hogy énekeljünk egyet, jó, a 89. Zsoltár 3. és 4. versét.
Lord.
Nos, hát hogy is lett ez a vidék a cseheké? Még tart a világháború, és két cseh politikus, zseniális politikusok voltak, meg az emberek persze, de attól még tehetségesek, bizonyos Eduard Beneš és Tomasz Garbi Masaryk. Masaryk beutazza a világot, 72 évesen, Japánba is, Amerikába, stb. Beneš pedig Párizsban teszi a dolgát, idézőjel. Hát ez egy eléggé közismert történet. Na de itt van ez a keleti szláv, Huszin, ha úgy teszik, ukránok lakta vidék, mi legyen velük? Magyarországnak nem maradhat. Előbb tulajdonképpen a cári Oroszország élet volna, ha nincs a nagy októberi szocialista forradalomnak nevezett puccs. Oda ugye nem tartozhatott. Közben megalakul Lengyelország, meg is védi magát 1920-ban a szovjet Oroszország ellen, közismert történet, a Varsói csata. Kell vonulni a szovjeteknek. Nem utolsó sorban, a négy vagonnyi lőszer utolsó pillanatban megérkezik Magyarországról. Nagy nehezen átengedik a románok francia nyomásra. A csehek nem engedték át. Tehát a Lengyelország nem tartott rá igényt. Románia már úgyis túlságosan sokat kapott. Hát legyen a cseheké. A helyi lakosságot senki sem kérdezte meg, természetesen nagy demokratikusan, hanem az Amerikába emigrált ruszinokat kérdik meg, ruszinokat, hát ugye a görögkatolikus egyházi vezetést. És a főgondnok Zsatkovics Gergely, Grigori Zsatkovics nevezetű ügyvéd, Scranton államban, és az összehívják a ruszin tanácsot, később ennek nevezik el, egyházgondokok. Lelkészek itt ott. És ezek megszavazzák, hogy Csehszlovákiához kell tartozni. Történik mindez 1919. májusában. Elsőként összeül az Eperjesi tanács. Ez még 18 végén. Prešov, Szlovákia. Ezek nagy nehezen eldöntik, jó akkor a csehekhez. Aztán a Munkácsi két hét múlva. Hát, hogy attól függ, hogy kiket hívunk össze. Hát ezek persze Magyarországhoz. Már a Maros-szigetiek jobb lenne valami ukrán formációhoz tartozni, és így tovább. És utána a munkácsiak is úgy döntenek, hogy Csehszlovákiához. Az ok nagyon egyszerű. 1919. március 21-től Budapest dolgozó népe proletár diktatúrával szórakozik. Ennek bizony ilyen következményei is voltak. Abból a terrorból belé senki nem kért, mert akkor már kezdtek kibontakozni, és tudta a világ, hogy mi zajlik. Nos, meg lett ígérve az autonómia. Természetesen deklarálva, aláírások viszik Párizsba, a békekonferenciára, óriási felhajtás. Megérkezik Zsatkovics. Csehekhez kerül, hogy rövid legyek. Az autonómiából nem lesz semmi. A csehszlovák vezetés a nemzetiségeket lekezelte, a problémát nem vette komolyan. Általában azt szokták mondani, ugye ezt súlykolták nekünk is az iskolába, hogy a történelmi Magyarország nem tudta kezelni a nemzetiségi kérdést, és azért esett szét. Csak kettő dolgot említek. Az egyik az, hogy a nemzetiségek létszáma a történelmi Magyarországon állandóan növekedett. Románok, szerbek, svábok, azaz német ajkúak, horvátok, szlovákok, ruszinok, és így tovább. Arányaiban csökkent, de lélekszámában mind növekedett. A trianoni békediktátum eredményeként minden harmadik magyar a szomszédországba kerül. Közel 3 millió, több mint 2,5. Most jó, ha 1,5 millióan vagyunk. Nem százalékban mondom, létszámban. Na, ki nyomott el kit? Ez az egyik. A másik. Hát ugye jön a csehszlovák demokrácia, autonómia. És hát ugye nemzetállamok alakultak. A jugoszláv nemzetállamnak 24%-a nem délszláv, nem szlovén, szerb, horvát és így tovább. A Romániának 31%-a 19 után nem román, és a híres nevezetes csehszlovák nemzetállamnak 41%-a nem cseh és nem szlovák. Legtöbben vannak a csehek. A második csehszlovákia, a második nemzetiség melyik? Gondolnánk, hogy a szlovákok. Na nem. A németek. Több mint 3,5 millió. Nem egész 2 millió szlovák. Több mint 1 millió magyar. Ez a mai Dél-Szlovákia, valamint Kárpátalja. 250 000 lengyel. Na, szóval jönnek az, igen, a lengyel, mondtam már. 250 000 lengyel, és így tovább. Cigányok. Na is persze zsidók. Az autonómia. Megadják 38 végén, de akkor már késő. Akkor már becsekbe fog Csehszlovákia. Rövidebbre fogva, 33-ban egy bajuszos úriember lesz Németország vezérkancellárja, bizonyos Adolf Hitler. A francia külpolitika Közép-Európából kivonult, az angol nem is volt érdekelve. Itt van egy Kurtyák János és egy Bródi András, magyarabból. Iván Kurtyák és Andrei Bródi. Ez két kárpátaljai ruszin politikus, hogy úgy mondjam, magyar érzelműek. Az Autonóm Földbűves Szövetség nevezetű pártjuk volt, amelyik a mindenkori magyar kormány anyagi támogatását élvezte. Pestről pénzelték őket kiválóan egyébként. Van még két irányzat, az egyik az orosz, a másik az ukrán. Azért mondom, mert ennek 39-ben jelentősége lesz. Az oroszt az ukrán ellenében a lengyelek pénzelik, az ukrán az maguk a csehek. Igen sok ukrán és orosz emigráns költözik Kárpátaljára. Ki a lengyelek elől az ukránok? A cári oroszok, fehér emigránsok, ügyvédek, katonatisztek, orvosok, stb. Természetesen a Szovjetunióban tomboló kommunista terror elől. Nos, barátaim, megszületik az első, a müncheni egyezmény, ahol leválasztják a német nyelvterületet Csehszlovákiáról. Jól elő volt készítve különben. A kiegészítő részben kötelezik Csehszlovákiát, hogy tárgyalásokat folytasson a Lengyelországgal, van lengyel lakosság, visszakerüljön Lengyelországot, húzzák meg a határt, és Magyarországgal. A lengyelekkel megállapodnak. A 250 000 lengyel visszakerül Lengyelországhoz. Szilézia. A Magyarországgal a tárgyalások komábomba befucsolnak. Nagyon egyszerű oka van. Lengyelország mozgósított, és a lengyel hadsereg felvonult a határra. Magyarország a trianoni békediktátum értelmében nem volt hadserege, akkor még. Bár volt itt még egy érdekes eset, nagyon szabad az idő, de el kell, hogy mondjam, mert nagyon jellemző. Én ezt nem olvastam, de hallottam, aki katonatisztként szolgált akkor a pécsi hadtestben. Valamikor a 30-as évek közepén, 34-35-ben elfogadott a cseh parlament egy törvényt, a csehszlovák parlament, valami mezőgazdasági termékadózással kapcsolatban. És a tartományok részére külön számok, adózási összegek lettek, százalékok lettek meghatározva. Csehország, Morvaország, Szlovákia, Bratislava, Pozsony, ugye? Na és Kárpátalja. És a magyar gazdákat úgy ez erősen, hogy is mondjam, ütötte ez a törvény, de nagyon. Hát ugye mi legyen? Kánya Kálmán, a külügyminiszter, kiváló politikus volt. Hát ugye jegyzik Prágának, beindul az ilyenkor szokásos masinéria. A csehek tagadnak, belügybekbe való beavatkozás, megy a kötőhúzás oda-vissza. Esedékes volt már, és Horthy összehívta a koronatanácsot. És ennek hivatalból jelen volt a vezérkari főnök, Wert Henrik vezérezredes, 3 csillagos tábornok. És azt mondja Wert, esedékes a pécsi hadtest gyakorlata. Tegyük át az északi határa. Berakják a bakákat, szénát, lovat, ágyút, gulyás ágyút, szekeret, bevagoníroznak, és kirakják őket, Csorna, Kapuvár, Győr, Vác, Esztergom, Balassagyalma, Csalgótarján, Ózd, és itt tovább, Saújhely, Kisvárda, Vásárosnamény. És megkezdődik a gyakorlat. A csehek, mint a mérgezett egerek bepöccennek. A Népszövetségbe szólóklatok. Ez az ENSZ elődje, körülbelül annyit is ért, Genfi székhelyjel, Kányokámán mosolyog. Nem azt mondta, hogy mi nem megtilt törvény, nem. Azt mondta, hát én nem tudom, ne tessenek engem kellemetlen helyzetbe, zavarba hozni. Én úgy tudom, hogy a trianoni békediktátum sajnos nem változott. Itt van, magammal hordom, mutassák meg, hol van olyan előírás, hogy az esedékes maximum 35 ezeres létszámú katonaság hol gyakorlatozó Magyarország területén. Mosolyogva. A törvénytervezetet visszavonták. A bakákat visszalakták a vagonokba, az visszavitték Dombóvár, Kaposvár, Baja, stb. Azt szépen gyakorlatoztak tovább. Hát így működik. Mert a hadsereg olyan, mert mosolyogva kell tárgyalni, de a két kezünk zsebbe dugva. És ökölbe szorítva. Másképp ez nem megy. Akkor se ment. De hát nem akarok mai viszekre elmegzni, mert vékony ég, félek, hogy beszakad. Menjünk tovább. Ez a színevégi tó egy tengerszem. Ott van egy sziget, tetszett látni középen. Ez olyan magasan van ez a tó, hogy oda váltanénk egy 25 méter magas oszlopot, az oszlop teteje épp ott volna, ahol a kékes. Na. A Müncheni Egyezmény aláírói. A francia demokrácia ékessége Daladier miniszterelnök balva fönt tesznek látni. Megismeri ki van mellette? Nem a legjobb képe a kis bajuszosnak, de azért. Ez a napnyugati demokrácia. 1938. októberében vagyunk. Len, ő felsége miniszterelnöke, Neville Chamberlain. Megismerjük a Gulyembert mellett a kis köpcöst, kis kopaszt. Benito Mussolini. Ez magyar emberként, mint utolsó csatlós, stb. Stb. Jegyzem meg nagyon halkan és csendesen. Nos, barátaim! És mivel, hogy nem együtt tudnak megegyezni a csehek és a magyarok, döntő bíváskodásra kerül sor. Bécsi döntés. 1938. október 30. A bécsi Belvedere palota. Balra Csánó, Mussolini veje. Jobba, Joachim von Ribbentrop. Visszakerül. 87%-ban magyar lakosság. Most a városokat nem sabom. Kárpátaljáról, Ungvár, Munkás, Beregszáz. Na, ezekről is mindjárt néhány kedves szót ejtünk, ezekről az új emberekről. Milyen volt az egyház helyzete a Csehszlovák évában? Mivel, hogy a református egyház magyar egyház volt, és magyar egyházként is működött, hármas funkció, missziós munka, oktatás és kultúra. Ezért magyar mi voltában támadták a csehek állandóan, főleg adó megszorításokkal. A püspök Bertók Béla kiváló ember volt. Nos, kedves barátaim, Vitéz nagybányai volt Miklós Betlen István, aki a válságig miniszterelnök, Imrédi Béla itte még katonakorában, és Gróf Teleki Pál. Teleki Pál már a miniszterelnök, mikor a magyar hadsereg bevonul Kárpátaljára 1939. március 15-én, és egész Kárpátalja visszakerül Magyarországhoz. Nézzük meg ezt a térképet. Kivehető a mai Kárpátalja, igaz? Ez a déli kék vagy szürke sáv, az a első bécsi döntés, fél évvel előtte, és ha megnézzük Kárpátaljából nyugatra, tetszenek látni, a magyar hadsereg a zavar legkisebb jelenékül elindul nyugatra, neki megy az akkor frissen kikiáltott Szlovákiának. Ez egy német fennhatóság alatt egy bábállam. Ez egy kis mini háború, jelentős részvétellel. Nagyon érdekes története van. És csak ez már egy későbbi térképen. 1939. augusztus 23-án aláírják Moszkvában a Ribbentrop-Molotov paktumot, Lengyelországot, felosszák, titkos záradék, stb. Szeptember 1-én a Wehrmacht megindul, elérik ezt a bizonyos Sztálin kék ceruzájával húzott vonalat, megindul a szovjet vörös hadsereg. Találkoznak közös díszszemlebrezdben a Wehrmacht és a szovjet vörös hadsereg. Varsóban többször is közös megbeszélést tart. Az NKVD, ez a KGB elődje és a Gestapo. Hitler kérésére a Szovjetunióba menekült 630 kommunistát Sztálin kiadja Hitlernek. 1939. októberében, ezeket nagyon lövik. Folytassam. És kitör az első második világháború. Megindul a szovjet hadsereg is. 24-én érik el a Vereszkei hágót, létrejön a magyar-szovjet határ. A mai vízválasztó gerincen. Uzsoki hágó, Vereszkei, Toronyai, Tatárhágó. Ez még nem a 45 utáni, hogy így mondjam, barátság határa, ez még barátság nélküli határ. De határ, nem is akármilyen. Nos, barátaim, Magyarország belekeveredik a második világháborúba. A 39 előtti eseményekről röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy helyreáll Kárpátalján, normalizálódik a helyzet egészen 44 nyaráig, még a német katonai megszállás után is többé-kevésbé normálisnak mondható, ugyanis Magyarország hadban áll, ez egy hosszú történet, erre most nem tévek ki, időhiányában. Itt vannak a visszaszerzett területek, Észak-Erdély, tetszenek látni? A mai Magyarország sajnos nincs belevajzolva, lenne a Bácska és a Felvidék déli sávja. És 1939. március 17-től 1940. szeptember végéig ezt a csúcsot, ami Kárpátalja legmagasabb pontja, ott van balra. Az a neve Hoverla, régi magyar nevén Hovár, 2061 méter. Hadd tegyem hozzá. Úgy hívják, hogy Horthy Miklós csúcs, Magyarország legmagasabb pontja. Kárpátalján persze. A két kormányzó, kárpátaljai kormány, biztos bocsánat, Perényi Zsigmond és Kozma Miklós voltak többen is, de ez a két legkiválóbb. Nos, barátaim, 1945. szeptember 6-án a Tatárhágón a szovjetvörös hadsereg eléri Magyarország területét, Kárpátalját. Szeptember 12-én a Vereszkei hágót, később az Uzsokit. Az Árpád vonal több mint egy hónapig véd, ez egy magyar védelmi rendszer, ki kell üríteni, mert ugye Románia fegyvert fordít, és hogy rövid legyek, megkezdődik a szovjet rendszer Kárpátalján. A vidék legkeservesebb története, csak talán az határjárással hasonlítható össze. A szovjet rendszert az korszakokban lehet azért most már így bontani, volt a sztálini Kárpátalja vonatkozásában, a Hruscsovi, a Brezsnyevi és végül a Gorbacsovi. Ugye, csak azokat említem, akik huzamosabb ideig voltak főtitkárok, nézzük meg őket. Balra Vlagyimir Illics Lenin ott fönn, tetszenek látni? Egy-két héttel halála előtt, itt azt itt van roncsolva az agya. Felszedett ezt az párizsi, hogy is mondjam, elnézést, orosztal előtt vagyok, nem mondom, hogy milyen létesítményeket látogatott. Taknyan állott csorgott, négy kézláb, úgy halt meg. A világ proletariátus vezére. Tőle jobbra, ez egy ismerős figura, itt ő meg nem generalissimus. A bolsevik párt azzal bízza meg, hogy expropriáció, egy elég érdekes kifejezés, a kasszát töltögető fölfelé persze. Na nem, üzleti manőverrel, hogy is milyen olyan manőverrel. Postavonatok kirablása, bankrablás. Kiváló szakember volt, így figyeltek fel rá, így alapozta meg a karrierjét. Bekaszniszták, elszökött, többször volt számüzetésbe, Szibériába, stb. Stb. Lenin felfigyelt rám. Hát a bolsevikok ugye azok kegyetlenek voltak, az egész vezérkarmos, hadd ne soroljam a nevüket, Trotszki, Sverdlov, stb. Stb. Mert kegyetlennek kellett lenni. Olyan idők voltak, osztályharc volt, hatalmi harc volt, ugye élet-halál harc volt a kommunisták és a ellenfeleik között. Sztálin is kegyetlen volt. De nem szükségből, hanem alkatilag. Be is bizonyította később. A kommunizmusnak körülbelül 100 millió áldozata van. Jobbra egy kis kopasz bácsi, bizonyos Nikita Szergejevics Hruscsov. Itt elég lelkesen beszél még a kisebeg. Hát már szelidebb fazon volt persze, mert az én műfajon belül értenő. 53-ban ő lesz a főtitkár. Könnyebb idők következnek. Balvalen teszenek látni, mert szánkóra rakják Hruscsovot, mikor is 64 októberébe, és akkor jön egy bozontos szemüldetökű úriember, ott ül középen, tőle balra meg teszenek ismerni. Ez itt van Magyarországon, egy vadászaton. És végül jobban lenn, aki azt hitte, hogy meg lehet reformálni a megreformálhatatlant. Nem sikerült. 1991-től különben folyamatról van szó, ukrán kenyéren élünk. Nos, barátaim, a szovjet rendszer a magyar férfi lakosságot koncentrációs táborba hurcolják. Szolyvára. 40 ezeret. Minden hetedik magyar oda maradt. Asszony, csecsemő, öreg, nagyobb veszteség, vérveszteség, mint a két világháború. Borzalmas embertelen körülmények. Nem akarom mit részletezni. Csak a lelkészeket nem vitték akkor még, és a vasutasokat, meg egy-két szakembert, akire szükség volt. 53-ig, Sztálin haláláig a magyar sorköteles fiúkat Kárpátalján nem viszik katonának, mert megbízhatatlanok. De hogy semmi jóból ki nem maradjanak, a dombászi nagyeszmedencei szénbányákba viszik kényszermunkára, azért a fele hazajön, a többi ott marad, örökve. Itt a szolyvai sírkert, 16 ezer. Ebből vannak Magyarországról is, volt hadifoglyok. És most jöjjön az egyház a szovjet érában. Ha a csehek csak a magyar nemzeti mi voltában akarták megszüntetni, mármint nemzeti egyházat, a szovjet rendszer mint egyházat, a szovjet rendszer ateista rendszer volt. És ez a szolyvai elhúzolás, ez természetesen megroppantja a kárpátaljai magyarság gerincét. Miért volt erre szükség? Kicsit cinikusan fogalmazok. Hát 1918-19-től tombol a Szovjetunióban a kommunista terror. Már túl vagyunk 37 és 38-as mélyszávláson, 30-as évek elején a hatalmas éhínségen, mikor kezdődik a kolhozosítás a Szovjetunióban. És akkor itt van ez a Közép-Európához tartozó terület, ami ugyan nem volt a legfejlettebb része, természetesen peremvidéke volt, de Európához tartozott. A ruszinok görög katolikusok és nem ortodoxok, óriási különbség a két egyház szemléleti és mentalitása között. A magyarok többségükben reformátusok, a románok és görög katolikusok. Csehek forszírozták a pravoszláviát, több-kevesebb sikerült, ez egy másik téma. Nos, barátaim, kommunizmus kell építeni. Hát engedjenek meg egy gépészsargonot, ez kuplung nélkül nem megy. Ezt a népet meg kellett félemlíteni. Hogy mondta Sztálin? Kárpátalján a magyar kérdés magunk kérdés. Egy ember halála tragédia. Ezt is ő mondta. 1 millió ember halála statisztikai adat. A világnézet, ez is a postavablóba mondása, akivel pavonázott Roosevelt, Churchill, meg a többiek. Az ideológiai meggyőződés, a világnézet az változhat, kiábrándul az ember, és hogy másba kezd hinni, előfordul, előbizony. De a félelem az örök. A Szovjetunió nem azért ment szét, mert gazdaságilag nem bírta a versenyt. Nem bírta, de nem ez volt a fő oka. Hanem az, hogy a terrorszervezet, amelyik az uniót összetartotta, kivették a kezéből a hatalmat. Abban a pillanatban szétesett. A jegelt problémák felszíve törtek, például nemzetiségi kérdés, levált a Baltikum ukrajnak, közismert történet. Erről van szó. És akkor itt van egy egyház. Ennek van egy kemény magja, amelyik igai alapon áll. Itt, hogy úgy mondjam, tenni kellett valamit. Válságos időszakban is éri. Ugyanis. Kárpátalja, a nyugati rész, az Ungi, az a Tiszán inneni, a Miskolci egyházkerülethez tartozott, bereg Ugocsa Máramaros a Tiszántúlihoz, a Debrecenihez. Csehszlovák időben, 23-ban Bertók püspököt felavatják, megalakul a Kárpátaljai Református Egyház. 38-39, ugye ismét feláll a végében, bejönnek a szovjetek. Mi legyen? Vezetés nincs, püspök választás van, megsemmisítik az eredményt, ez egy külön történet. És szólnom kell egy ébredési mozgalomból, bizonyos baráti körről, ez volt az egyház kemény magja. Édesapám is benne volt természetesen, akik komolyan vették a hitet és tették a dolgukat, és ezeket belágerezik, és a jó kiállású református lelkészeket, a katolikusokat is, a görög katolikus egyházat meg tolvanással megszüntetik. Ők talán még tőlünk is többet szenvednek. Megszűnik a vallásoktatás, megszűnnek az egyházi iskolák, nincs konfirmálás, csak a templom. A lelkész halálos beteget sem látogathat a kórházban. A lelkész feleségek átveszik ezt a feladatot közben, és elviszik őket a gulágra. Sztálin meghal, hazajönnek. A lelkészek egybe kevesebben vannak. Ha megengednek egy családi példát, 70-es évek elején édesapámnak 8 gyülekezete volt. 17:30 ment a vonat, reggel, este 8 után hazaesett. Bocsánat, hazajött a papa. 5 prédikáció. Na nem, szolgálati kocsi, akkor ez nem volt divatban. Busz, kofák, kosár, krumpli, gágog a kacsa, bocsánat a liba, és így tovább. Aktatáskába a palást, ugye, nem volt szabad havangozni, csak egyszer esetleg. Ennek a Hussó tatának ilyen ateista hullámai voltak, templomokat beszámnak, az volt az elképzelése, hogy egy község, egy templom. Már felekezhetnek. Aztán összevonják a községeket, és a templomokat bezárják. Most melyikbe sóraktál? Ateista múzeum. A templomba. Leverik a csillagot. Katolikusok esetében a keresztet. Aztán egy kórhoz egy templom. Na de lapátra teszik Nikita Szergejevicset, ezt már nem tudja végignyomni. Na meg hát ugye megkezdődik az olvadás, meg az enyhülés, meg a világpolitika is beleszól, stb. Stb. És a lelkész hiány a katolikusokat még jobban sújtja, még várásul a szülővátus is. És szólnom kell néhány szót egy úgynevezett házi teológiáért, amivel a kárpátaljai komoly reformátusok, akiket mi hívőknek nevezünk, semmi szektás beütést ne tessenek elképzelni, hát gondolom, mondhatom így, pasavéten vagyok. És akkor 74-ben megnyílik. Miről szólt ez? A három tanácstag, mondjuk úgy, hogy esperes, a püspök és a püspöki titkár felosszák a tantárgyakat. Ez egy speciális képzés. Hétvégeken a jelentkezőknek 5 évig tanultak, levizsgáznak, kispapi, nagypapi felszentelik őket, és a nagy többségük megállja a helyüket. Az egyiknek a leánya, kislánya itt van a teremben. Civók Béla nagy tiszteletű úrnak. Nos, eljön 89. Felhúzzák a zsilipet, megindul az áradat, lehet hokoz látogatni. Addig is lehetett, csak Herzegúrca volt, útlevél, jellemrajz, szovjet, hogy is mondjam, allőrök. Maszevás volt, hogy így mondjam. Megjelenik az egyszerűsített határ, átlépő a kis határ. Örömkönnyek. Azért hozzá kell tennem, hogy ezek az örömkönnyek elég hamar felszáradnak persze, és vevetes csendcselésé nem esedik ez a folyamat, át a határon, első sovokban a szélhámosok, ahogy ez lenni szokott, mindkét irányban, jó szívvel hozzáteszem. Ezt csak azért mondom, mert 89-ben volt egy olyan eufórikus hangulat, ez úgy szép csendben lecsenget persze. Kedves testvérek, hogy az anyaországiakban, az érdeklődő rétegben volt egy olyan megbecsülés a határon túli magyarok felé. No, ezek egytől egyik küzdenek a jogukért, majd hogy a népviseletben a nap 24 órájában, ugye? Mi meg úgy néztünk a magyarországi kedves honfitársainkra, 89-ben vagyunk, hogy ezek a nap már említett 24 órájában, ugye csak rendezett sorokban az európai, közös Európa felé, ugye? Hát nagy koppanások történtek, ugye? Még most is előfordul persze, hogy az anyaországi belebotlik, bocsánat a színikus fogalmazásért az első kárpátaljai magyarban, mivel az ember oda néz, már ki is írták magukat egymás vállán, az kisül, hogy hát bizony a határon túli magyaroknak is van egy, mint minden népnek, minden népcsoportnak megvan a teteje, a közepe és az alja. Talán nem illik ilyet mondani, nem ezt várják, de a tényeket többi tények maradnak, és mindig a középréteg dönti el. Hozzá kell még, hogy tegyem. Az egyház jelenleg, hogy is fogalmazzak, azt mondják, hogy Kárpátalján többen járnak templomban. Nagyon a nyelvem hegyén van. Én úgy mondanám, hogy Magyarországon még kevesebben járnak, mint Kárpátalján, nyugaton meg még a magyarországiaknál is kevesebben. Ugye nem sértettem meg senkit. Mert akinek nem ingja, az ne vegye magába. És hát nem a pasaléti gyülekezetről van szó természetesen. A globalizmus, a napnyugati szenny, az terjed nálunk is. Ennek az az egyik oka, hogy virtuálisan Magyarországon élt a kárpátaljai magyar mindig is. Nézte a tévét, a magyar tévét lehetett fogni. A kavaszkölykök drukkolnak fele a Fradinak, Újpest, Vasas, Honvéd, MTK, stb. Ugye? A színészeket névül ismerik, a sorozatot végignézték, mindegyiket, Izaórát, Dallaszt és a többi gyöngyszemet. És 89 utáni időszakot úgy jellemezném, hogy bár voltak csalódások, fogy a kárpátaljai magyarság, három dolgot említenék meg. Az egyik a státustörvény, ami nagyon jókor jött. A másik a kettős állampolgárság, a törvény nem tökéletes, mert tökéletes törvény nincs. De az a 8 év az rettenetes volt. Az akkor erkölcsi rombolás pusztítást végzett, nem beszélünk mi erről, de azért ott van, még mindig bizonyhatnak a következményei. Főiskolája van Kárpátaljának. 89-ben érdekképviseleti magyar szervezet alakul. A státusztörvénnyel kapcsolatban meg kell, hogy mondjam, mert ez is a politika működéséhez tartozik. Kárpátalján igényelték a legtöbben a magyar igazolványt arányszámukban, körülbelül 2/3 csecsemő okostán beleértve. Két oka van. Az egyik az, hogy jobban is kötődik a kárpátaljai magyar az anyaországhoz, hisz kevesen vagyunk. A másik ok pedig jóleg volt szervezve. És engedjék meg, hogy, és ezzel be is fejezem, a szomszéd a kárpátaljai ukrán a ruszin. Hogy viszonyultak ehhez a ruszinok? Azóta, hogy jaj, mit szólnak a szomszédok, ha mi mostan itt ugye diszkrináljuk, és elkezdünk magyar igazolványt osztogatni? Voltak ilyen vélemények. Ukrajnának úgy lement a torkán, hogy észre se vette. Két okból. Pontosabban egy okból. Nem érdemes egy 150 ezres kisebbségért, akkor még 40-valahány milliós országnak diplomáciai, külpolitikai problémát csinálni. Ez is a politika része. És amikor megkérdezték a ruszin kollégát, mindennek volt. Hogy is hát mit ad ez neked? Mármint a magyar igazolványt, a koronás címer, stb. Hát tudod azt, hogy magyar vagyok, az ukrán személyben is beleíve a nemzetiség. Jó, jó, de van ennek valami előnye? Van. Milyen előnye van? Hát például van egy utazási kedvezmény. Igen, és mekkora? 90%-os. Hány? Mondom, 2. Egy időben így volt. Oda-vissza vásárosna, mennyi Szombathely, mondjuk. Senki se használta ki, és utazta végig csak azért, hogy sőt, majd ha Pestre megyek, pedig megvettem Sávospatakon jegyet, az időben sem maradt az ablak, ezt csak úgy mondom, hogy hogy működik, mert az ember gyarló. És olyan a kérdés, ilyen a szín. És mi kell ahhoz, hogy valakinek ilyen igazolványa legyen? Hát, tudni kell magyarul. Ilyenkor a román és a szerb, még nem volt Románia EU-tag, már feladja. A ruszin nem adja fel. Van még egy kérdése. Így hangzik. És mennyire kell tudni magyarul? Hát ilyenek. Befejezésül. A Szovjetunió, engedjenek meg még néhány gondolatot, a református egyházat is halálra ítélte, de az ítéletet nem hajtotta végre. A szolgálattevő ellenségek lettek nyilvánítva. És még van 4 líceum, a főiskolából már beszéltem is, most még befejezésül, most már csak ugyan végigfutunk a képeken. Iván Túrjanica, ez hozza aktatáskába a forgatókönyvet, hogy a csehek túl, hogy játsszuk át Kárpátalját a Szovjetunió. A dolgozók kérésére történt, hogy rövid legyek. Balba fenn, 1495. Kék a román, sárga a tukvávú szín, piros a magyar. Jobbra fönn, 1910. Balba len, 1930. És 1999. Jobbra len. A Viski református templom előtt a kopjafák erőt templom. A Viski ref templom belseje, Máramaros. A Nevickei váromjai Ungvártól éjszakra. Az Ungvölgyének kiállatát védte. A püspökök. Bertók Béla, ez még a Csehszlovákéval. Dr. Forgó Pál. Az elődjének sajnos nem tudtam a fényképét megszerezni. Horkai László. Gulácsi Lajos. Fordított a sorrend, Lajos bácsi jött, bocsánat, Gulácsi főtiszteletű úr jött Forgon után, aztán lett Horkai László. Zám Fábián Sándor, a jelenlegi püspök úr. A Volovec völgye, háttérben a borzsahavasok, a Kamjanka nyevegről. Na, ezt nem kell mondanom, hogy melyik, ugye? Ott a madár, 2008-tól jobbra. Munkácsi vált, persze. A Fedák kúria, már egy jó ideje a Kárpátaljai Református Egyház püspöki hivatala, Bebekszász, Munkácsi utca. A Bebekszászi Református templom. A Husztivár romjai, a búsdüledékek. A Gerényi rotonda, a történelmi Magyarország harmadik legvégebbi freskói. Ungvár mellett, már összeépültünk, egybeépültünk várral. Az irgalmas samaritánus árvaház, nagy dobony, református árvaház, kiválóan működő intézmény, hadd mondjam az igazgató úr nevét, Katkó László. A szenvedélybeteg misszió, Csongora. Szerény személyen most szabadult az organizástól, bizony már 10 éve. Az egyik munkatársa itt van körünkben. A Csetfalvi református templom és kazettái. Ez harangláb különben előtte. Kárpátalja legmagasabb épülete. 64 méter hosszúti könyvek szerint a helyiek lemérték, ők 34-et mondanak. Hát nem tudom. Ennyit az úti könyvekről. Az északkeleti felvidék legnagyobb vizesése. 14 méter. De ott van még egy 4 méteres rész ott fölül mögötte. És mint idegenvezető, én úgy vagyok vele, hogyha a kedves vendégek, utasok nagyon dicsérik a talpat, akit a tátrába, 14 méter, igaz, már 18, akkor én ezt felszoktam kerekíteni 20 méterre, így jobban hangzik, ugye. A Pokolbérc, aki volt a Vereszkei hágón, és sokan voltak, és a Vereszkei emlékműtől látszik ott a hegyvonalaton egy kis hegyes csúcs, igaz? Na, az a Pokolbérc a pikói. Hát ott van rajta a magyar zászló. Túlvászok fényképezték. A lengyel beszkédek vonulata a távolban. A Benei református templom. A Borsa mentén. Fiatornyos tagon is, és a zsindes. Késő román stílus. 1300-as években épül. Gyönyörű templom. Az ikerhavas, az a három pópa, a fagyalos legmagasabb pontjai. 1881 méter a középső. A Csorna hora, a Fekete hegység. 6 darab 2000 fölötti csúccsal. Ez a Brebenyeszkul, a kökölcsines végi magyar nevén. Május vége. Bocsánat, májusban van a fénykép csinálva, itt még akkor hol van? Ezt nem kell mondanom, ez az utolsó fénykép. Az emlékmű, aminek lassan már nagyobb története lesz, mint magának a honfoglalásnak. Hát meg kell, hogy valljam, kicsit visszajöltem a tüvelmükkel. Egy búcsúmondat a Zsoltárok könyvéből, mint Lágerviselt lelkésznek a fia. Gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Ezen gondolatok egyében nagyon szépen köszönöm, nem is annyival a figyelmet, inkább a türelmet. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen az előadást, és az előadó kérésére a végén a Kárpátaljának, tulajdonképpen a kárpátaljai reformátusoknak most ez a himnusza a Csillag-csillag énekeskönyvünkben a 658-as, a Mindig velem, Uram, ezt még énekeljük. 658-as. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.